Na most ugye abból indultunk ki, hogy Teréznek oda vágták ugye ezt a bizonyos eretnekséget szagoló, mindenhol szagoló emberkék, hogy na hát ez az egész dolog, ez lehetetlen. De Teréz azt mondja, hogy én olyanokkal beszélek, akik tudom, hogy ez, akik tudják, hogy ez nem lehetetlen. Mert, és akkor most jön a kommentárunk, hogy Istennel ilyen mély kapcsolatban élni mindenkinek lehetséges. Mindenkinek lehetséges ez a mélységes, intim kapcsolat az Istennel. Ha ez nem lenne lehetséges mindenkinek, én egy másik vallást keresnék. Én kiszállnék ebből. Hogyha ez csupán egy kiválasztott csoportosulásnak lenne lehetséges, és nem univerzálisan mindenkinek, akkor ez csak arról szólna, hogy Isten nem a szeretet. Mert akkor Isten személyválogató. Isten nem egyformán szeret bennünket, szeret egyeseket, akiket meghív egy nagy-nagy intimitásra magával, és van egy másik ilyen föltúró csoportosulás, akik meg megelégeznek a parancsokkal, meg a törvényekkel, azoknak jó van az is. Ha ez lenne, akkor nem igaz, hogy Isten a szeretet. Mert ha Isten a szeretet, akkor az azt jelenti, hogy előtte nincs személyválogatás. Ő mindnyájunkat egyformán szeret, és hogyha egyformán szeret, akkor egyforma lehetőséget ad arra, hogy ezt az intimitást megéljük ő vele. Nincsenek kiválasztottak ebből a szempontból. Nincsenek privilegizáltak, ilyen csókosok az Istennél az ebből a szempontból, hogy valaki közelebb lenne hozzá, csak azért, mert egy bizonyos életformát él. Régen mondták ezt a szerzetesekre. De szerzetesek azok a valakik, akik erre meghívnak hívva, többiek ne is álmodjanak róla. Nem igaz. Ez nem az evangélium. És a második vatikáni zsinat pedig kimondta az élet szentségre való egyetemes meghívást. Mindenki a maga módján, a maga élethivatásában, a maga körülményei között, de meg van hívva az élet szentség teljességére. És ugye tanultuk, az élet szentség az ez, az Istennel való kapcsolatnak a mélyülése. Tehát, Teréz is ezt mondja, hogy én föltételezem, hogy ti ezt tudjátok, hogy lehetséges. De, ezt én hozzáteszem, van olyan, hogy ez valakinek tényleg nem lehetséges. Van olyan. Kinek nem lehetséges ez? Ez az intimitás Istennel? Az, aki ezt nem hiszi el, azaz, aki beéri egy fölszínes kapcsolattal Istennel. Annak ez nem lesz lehetséges. Aki azt mondja, hogy nekem elég Istennel egy fölszínes kapcsolat. Nekem elég egy vallásos, tradicionális törvény megtartás, én nem akarok többet. Akkor abból tényleg nem lesz nagy-nagy mélység és intimitás, de nem Isten miatt. Nem amiatt, hogy ő elvágta az utat, hanem mert én úgy döntöttem, hogy én nem akarok belemenni ebbe a mélységbe, nekem jó a fölszín. A megszokott, mert 100 éve így csinálom, típusú fölszín, nekem jó, hagyjanak engem abba békébe, hagyd mondjam az imáimat úgy, ahogy eddig, nem érdekel, hogy ebből van tovább, mert akkor nyilván szakítanom kéne egy pár dologgal, és az persze mindig fájdalmas. Oké? A szabadsága mindenkinek tisztelve van, abból viszont nem lesz mélység. Akkor ez az egész diskurzus tényleg annak a valakinek nem lesz az életében jelen való, valóban nem lesz számára lehetséges az Istennel való mélységes kapcsolat, de nem azért, mert Isten így akarja, hanem mert ez a valaki beéri egy fölszínnel az Istennel. Aki azt mondja, hogy Isten szeretete olyan, hogy tartsd be a 10 parancsolatot, legyél jó ember, azt majd becsúszol a mennyország küszöbén. Ebből nem lesz mélység, ebből a fajta hozzáállásból. Elég nekem a 10 parancsolat, elég nekem, hogy tartsd meg a vasárnapot, meg gyónjál, meg áldozzál évente egyszer, elég az, hogy tartsd meg a pénteki böjtöt, én nem megyek ennél tovább, hát van 10 parancsolat, meg egyház 5 parancsolata, meg ilyen, meg olyan, meg amilyen, jó van az nekem, már gyerekkoromban erre tanítottak, nem? Mondhatná ezt valaki, hogy hát én így szocializálódtam, nekem ez a vallásos életem, hát most mit kell lennél többet most így Istennel így izégetni, most szeretet, meg belegondolni, meg ugyan van, minek ez? Lehet ezt mondani, igen, hogy inkább körmeneti zászló kell, mint Istennel való kapcsolat. Lehet ezt mondani. Inkább virág kell az oltárra, mint Istennel való kapcsolat, mert ha nincs virág, akkor előveszem a papot, és megmondom neki, hogy hát ez már maga a vége a dolgoknak. Ezért kell. Látjuk? A felszín és a mélység. ebből nem lesz mélység, de nem az Isten miatt. Az ő szeretete nem ilyen, nem olyan, hogy egyeseket kiválasztana, másokat hátrányba tartana. Ő mindenkit meghív. Ergo, milyennek a bekezdésnek a végső üzenete? Tételezzük fel Istenről, hogy minket is el akar vinni ebbe a mélységbe. Tételezzünk fel róla sokkal többet. Ne gondoljuk azt, hogy ő nekünk csak keveset akar adni. Ne gondoljuk azt, hogy ő valamilyen kis szürke életet akar nekünk adni, hogy túrd a földet, tartsd meg a parancsokat, oszd jóban. Tételezzük fel róla, hogy ő minket is a legnagyobb mélységekbe akar elvinni. Annak az életében ez nem lesz megvalósítható, aki ezt Istenről nem tételezi fel. Az egy rossz istenkép. Nem tételezem fel, hogy engem, kis, szegény emberkét el akar vinni az Isten ezekbe a mélységekbe. Ha nem tételezem fel róla, akkor nem hiszem el, hogy Isten a szeretet, ergo nem is jutok el ebbe a mélységbe. Szerintem egyébként Jézus valahol ezt hívja Szentlélek elleni bűnnek, amely nem nyer bocsánatot. Szerintem. Mi nem nyer bocsánatot? Ugye, amelyre nincs bocsánat kérés. Tehát aki nem az, Isten, nem az én az Isten nem akar megbocsájtani, hanem ez a másik nem akar törődni a bocsánatnak a befogadásával. Ugyanígy. Mint hogy ez lenne a Szentlélek elleni vétek, hogy én nem tételezem föl Istenről, hogy ő mit akar velem, és hogy milyen nagy dolgokra akar engem elvinni, pedig látom ennek a jeleit, olvasom is, de nem tételezem fel róla. Ebből tényleg nem lesz mélység. De nem Isten miatt, hanem azért, mert én ennyi picit tételeztem föl Istenről. Tételezzünk fel róla nagyot, végtelenül sokat, hiszen mindjárt egyformán fontosak vagyunk neki. Az ötödik pontban írja Teréz, de visszatérve a mi szép és gyönyörűséges várkastélyunkhoz, lássuk, hogyan léphetünk be. Egyébként, ha már itt kicsit a stilisztikájánál vagyunk a szövegnek, Teréz ugye ír, hogy visszatérünk a várkastély témájához, előtte két ponton keresztül látszólag másról beszélt. Meg kell szoknunk, hogy Teréznek az írása ugye ilyen rendszertelen. Tehát meg kell szoknunk, hogy ahogy Teréz úgy ír, ahogy beszél. Mert aki beszél, egy beszédet mond, ott nem mindig van ilyen fejezetekre osztott ilyen pak-pak, ilyen traktátus, hanem ott van, hogy kiszól belőle, elindul egy másik úton, aztán visszatér a témához. Teréz úgy ír, ahogy beszél. És ugye van hozzá tehetsége, van hozzá karizmája, és pontosan ezért ugye mond sok dolgot, és aztán visszatér a témához. Tehát amikor őt olvassuk, ezt meg kell szokni, hogy csapong, az önéletrajza például. Ír 10 fejezetet az életéről, aztán utána eszébe jut, hogy az imáról is kéne írni, aztán meg ír 15-öt, aztán meg megint az életéről ír valamit. Tehát van neki ez a csapongás, meg ne ijedjünk, a belső várkastély is ilyen, de azért vagyunk itt, hogy kihámozzuk ennek a lényegét. Tehát, visszatérve a mi szép és gyönyörűséges várkastélyunkhoz, lássuk, hogyan léphetünk be. Úgy tűnik, mintha ostobaságot beszélnék, hiszen, ha ez a várkastély a lélek, világos, hogy nincs miért belépnie, hiszen ő maga. Ahogy értelmetlen volna azt mondani valakinek, lépjen be egy szobába, ha már ott van. Tehát hogyan léphetünk be valahová, ahol már ott vagyunk? Mondja Teréz. Föltesz egy ilyen költői kérdést, hogy de hát ha ez az egész, ez mi vagyunk már most, akkor mi ez az ige, hogy belépni? Hát hogy lépek be én még jobban önmagamba? Hát már ott vagyok, hát én nem tudok magamból kilépni se. Mibe lépjek be? Hogyan? Valakinek már szűrődik be János Evangélium 3, ilyen Nikodémus kérdése, hogy menjek vissza édesanyám méhébe, hogy újjászülessek? Ugyanez a kérdés. És ez, hogy kell csinálni ezt, hogy most, ha nem születtek újjá, nem mentek be az Isten országába? És a Nikodémus ezt úgy veszi, hogy újjá kéne született, be kéne bújni vissza édesanyám méhében, mint 0 éves koromba, és akkor majd megint megszületek. Ugyanígy Teréz fölhozza ezt a kérdést, hogy mi az, hogy belépni magamba? Hisz olyan sokszor mondjuk ezt, hogy belépni. Meg is válaszolja. Meg kell értenetek azonban, hogy nagy különbség van ott lét és ott lét között. Nagy különbség van ott lét, bent lét és bent lét között. Sok lélek van ugyanis, aki a vár körítő falán van, kapcsoljuk a szimbólumot, És aki egyáltalán nem tartja fontosnak, hogy beljebb menjen, és nem is tudja, mi van azon az igen értékes helyen. Fantasztikus, amit itt mond. Tehát azt mondja, hogy mit jelent belépni önmagamba? Mi is ez, hogy lépjek be önmagamba? Hogy a különbség van ott lét és ott lét között. Élhetek úgy belül, hogy közben én nem vagyok jelen. Azaz élhetem az életemet tudatosság nélkül. Na ez az. Különbség van ott lét és ott lét között. Mert Isten ott van bennem, mert az ő szeretete ott van bennem, de élhetek úgy, mintha nem lenne ott. Éppen ezért szólít fel bennünket az Avilai Teréz és a misztikus szentek, hogy lépj be önmagadba. Ne úgy élj, mintha ez nem lenne rád igaz, hogy az Isten benned él. Nagy különbség van ott lét és ott lét között. Lehetek valahol tudatosan, és lehetek valahol tudattalanul. Csinálhatok az életemben egy aktivitást azzal, hogy beleadom magam, és csinálhatom ilyen émmel-ámmal is. Mind a két módon aktivitást végzek, de egyik módon így, másik módon úgy. Odafigyelve, tudatossággal, éppen vagy éppen kevésbé tudatossággal. Tudatos étkezés. Mondják ezt egyesek, ami azt jelenti, Besenyő Pista bácsi szerint, hogy végig tudtam, hogy ezek. Jó, ez csak a poén kedvéért. De a tudatos étkezés egyébként való ugyanez, hogy odafigyelek, hogy mi megy be a számon a gyomromba. Tehát, hogy nem össze-vissza minden. Ugyanez való a lelki életben, hogy elkezdek figyelni magamra. Elkezdek ezzel a tudatossággal gondolkodni, hogy miről is van szó. Na és akkor Teréz mond itt egy olyan dolgot, hogy sok lélek, azt mondja, mi a probléma, amikor azt írja, hogy különbség van ott lét és ott lét között, tehát akik nem tudatosan vannak itt bent, azokra mi jellemző? Azt mondja, sok lélek nagyon el van merülve a világban, sok lélek nem tartja fontosnak, hogy beljebb menjen. Nem tartja fontosnak, vagy nem tudja, mi van oda bent. Ezért nem megyünk beljebb, mert az egyik akadályunk az, hogy nem tudjuk, hogy mi van oda bent, vagy nem is tartjuk fontosnak, nem érdekel bennünket. Ezt, hogy nem érdekel, ezt már az első pontban feszegettük, hogy azok, akik azt mondják, hogy nekem elég a felszínen élni. Vallásomat, mindenemet, ne vegyék el a nyugdíjamat meg a vallásomat, ahogy nekem ez Budapesten mondta egy szavazó, hogy ne ezt a kettőt, ha nem veszik el, akkor nincs probléma. Tehát ne, a vallásomat tartsák meg úgy, hogy van, nem megyek én beljebb, csak maradjon meg ez. Tehát az, akiket ez nem érdekel, igen, azok kint vannak, de szerintem a másik akadály, a másik veszély, amit Teréz mond, az lehet többünkre jellemző, akik nem tudják, hogy mi van oda bent. Akik nem tudják, magyarul azok, akiket soha nem tanítottak meg erre. Lesz majd Brahms koncert, csak úgy mondom már a hirdetésben, október 20-án a Székesegyházba. Tehát... Nem baj, köszönjük szépen, ez semmi baj, ez az. Tehát nagyon-nagyon fontos ez a gondolat, hogy a legtöbben azért nem akarunk bemenni, mert nem is tudtunk erről. Tehát szerintem ez az, ami a legtöbbünkre jellemző lehet, hogy olyan hitoktatásban vehettünk részt, olyan prédikációkat és előadásokat hallhattunk, amelyek valamiért ezt a fajta megközelítésmódot sohasem tartalmazták. És szerintem ez lehet a legtöbbünk baja a hitéletünk elmélyítésével kapcsolatban, hogy egyszerűen nem hallottunk róla, nem tanultunk róla. Mert hittanórán elmondták, hogy hogy kell mondani az üdvözlényet meg a mi atyánkot, elmondták, hogy hogy kell térdet hajtani a templomban, föl kellett mondani egy csomó dolgot, ami mind helyes, de ha egy totálisan kimarad a látásmódból az, és nem a Villei Teréz belső várkastélyát kellett volna tanítani nekünk, az evangéliumot. Tehát nem arról van szó, hogy mindenkinek ilyen kármelita fannak kell lennie, és csak a kármelita dolgokat kell tanítani, nem. János evangéliuma. János evangéliuma, amelyben Jézus mondja, hogy bennetek vagyok, és ti én bennem. Tehát ez a problémánk, hogy erről lehet nem is hallottunk, lehet nem is tudunk róla, nem tanítottak meg bennünket, mert nem része valamiért a katekézisnek, a hitoktatásnak nagyon sokszor. Csak a felszín, nagyon sokszor. És az a felszín az nem baj, tanultunk az erkölcsről, meg az egyháztöriről, meg ezekről, ez mind rendben van, ez mind szép és jó. De ha az egésznek a lényegét nem tanítjuk meg, hogy ember, Isten benned él, tudtad ezt? Tudtál róla? És nem azért, mert a Avilai Teréz mondja, hanem mert Jézus mondja János evangéliumában. Bennetek vagyok, és ti én bennem. Tehát a hiányos hitoktatás, a hiányos katekézis nagyon sokszor eredményezheti azt bennünk, hogy megmaradunk a felszínen, és nem lépünk bele a mélységbe. Prédikációkban, evangélium magyarázatokban is mindenről nagyon sokszor szó van, csak mit, hogy erre nem lenne szó. Szívjuk a világot, milyen bűnös, milyen rossz, mondjuk, hogy mik az erkölcsi követelmények, hogy kell a jó katolikusnak csinálni, rendben van, csak az a baj, hogy az erkölcsi prédikációnk alól kihúztuk a talajt. Mert az a valaki nem fog tudni a katolikus erkölcs szerint élni, aki nem tudja, hogy Isten benne él és szereti őt. Tehát úgy beszélünk erkölcsről, hogy közben nem adjuk meg az alapot, és csak síránkozunk mi papok, hogy a fiatalok, hogy nem élnek úgy, meg elválnak, meg minden. Pap kolléga, megtanítottad nekik, hogy az Isten bennük él és szereti őket, vagy csak és kizárólag a házasság előtti és utáni és közbeni erkölcsről beszéltél nekik? Mert akkor ne csodálkozzunk, hogy az épületnek nem építettünk alapot, az összedől. Ezért mondta most a szinódus végre valahára, hogy a házaspárok felkészítése. Hát Istenem, mennyire fontos. Nem három szombat, csak elmondom nekik a jogot, meg az erkölcsöt. Az is legyen egy ilyen misztikus katekézis. Kedves házaspár, tudtátok, hogy az Isten bennetek él? Mindig megközelíthető? Mindig szeret benneteket? Behúzódhattok, ha ti szívetekbe hozzá akármikor? Ez az erkölcs alapja. Hogy tudom, hogy valaki szeret, és nem vagyok egyedül, és emiatt egyre inkább fogom tudni teljesíteni az erkölcs követelményeit. De enélkül nem fogom tudni. És ez az anomália. Beszélünk egyházi követelményekről, anélkül, hogy annak megadnánk a módját, hogy hogyan válik ez lehetségessé. Nem fogunk tudni az egyház tanítása szerint élni, ha nem mélyítettük el ezt a legfőbb igazságot, amit mondom, nem a Avilai Teréz talált ki, hanem Jézus mondja az evangéliumban. Ha ezt nem tesszük magunkévá, hiába prédikálunk erkölcsről, mindenféle dolgokról, az épületet úgy építjük, hogy nincs alapja. És aztán síránkozunk, hogy összedől az egész. Pontosan erről van szó, hogy nagyon sokszor azért tapasztalunk magunkba nehézségeket, problémákat, mert nem léptünk be önmagunkba, nem lépünk be ebbe az intimitásba, és sokszor nem is, tényleg nem a mi hibánk, mert nem hallottunk róla. Azt se tudtuk, hogy ilyen van. Mert mondjuk, hogy Isten velünk, ki ellenünk, cum deo pro patria, ú, persze, Isten velünk a hazáért, ú, persze, Isten velünk, vagy azt, hogy Isten gondot visel ránk, jó, 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 ez is nagyon szép. Aztán Isten, Jézus az oltári szentségben, ezt is mondjuk sokat. Rendben van, ó, de jó. És az, hogy Isten benned, ezt mikor mondjuk? Én nagyon megdöbbent, de amikor egy idősebb lelkivezetettem hölgy, aki már 60-70 is túl van, mondja azt, hogy atya, miért nem hallottam én ezt egész életembe? Miért nem hallottam azt, hogy Isten bennem? Miért csak azt hallottam, hogy Isten velünk, meg támogat, meg segít, meg gondot visel, meg így, meg úgy, és azt, hogy az Isten bennem. Ezt miért nem mondták? Miért kellett így leélnem ennyi évtizedet? És ez eddig is ott volt az evangéliumban, ezt nem én találtam ki meg a Avilai Teréz, az evangéliumban van, csak látjuk, ez az, hogy beszélünk mindenféle felszínről, és a lélekről, a dolgoknak a lényegéről nem. Ezért kell átalakítani a katekézist, ezért kell a katekézisbe, a hitoktatásba bevinni mindenek előtt, és egyébként ezt már pici kortól meg lehet a gyereknek mondani. Ebbe már nem az, hogy mit követel tőled az egyház, ha jó ember akarsz lenni, hanem hogy kicsikém, hogy az Isten benned él. És ez a kisgyerek is fog tudni vele valamit kezdeni. Ez neki az ja. És látjuk, nehogy kivegyük az egésznek az alapját. Tehát sok lélek nem tudja, mi van oda bent, vagy mert nem tartja fontosnak, vagy mert soha nem hallott róla. Az első lakásba az jut be, aki ezt elkezdi fontosnak tartani. Aki hallott erről, hogy Isten bennem. Nem csak velem, meg támogat, hanem bennem. És ez mindig így van. Ez az első lakás, akinek ez leesik úgy először. Az jut be a tudatosságnak ezekbe az első százalékaiba. És akkor Teréz itt mond ennek a pontnak a végén egy ilyen mottót, lépjünk be önmagunkba, az ember lépjen be önmagába. Lépjen be önmagába, azaz mit jelent ez? Az eddigi szóhasználatunk alapján most már értjük, tudatosítsuk ezt a kapcsolatot. Tudatosítsuk ezt a kapcsolatot, mert Krisztus bennünk él, ha akarjuk, ha nem. Isten bennünk van, ha tudunk róla, ha nem, ha akarjuk, ha nem, ha tetszik, ha nem, teremtettségünknél fogva, mert a teremtményei vagyunk. És akkor mit csinálunk? Ezt a már egyébként is meglévő kapcsolatot elkezdjük tudatosan magunkba felidézni. Lépjünk be önmagunkba, azaz Istent ne keressük valahol kívül, valahol máshol. Mennyit segített ez a szenteknek? Itt csak hagy hozzak két idézetet, mert nagyon szeretem ezeket. Például egy Szent Ágoston, aki a vallomásaiban egy könnyekre fakasztó oldalnak a végén azt mondja, hogy mennyit kerestelek Istenem kívül. Mennyit kerestelek másban, ebben a dologban, abban a dologban, pedig te végig belül voltál. Mennyit kerestelek kívül, de te végig ott voltál bennem. Nem kellett volna elmennem sehova, nem kellett volna senkiben és semmiben keresnem téged, mert végig ott voltál belül. De ez az a valaki, aki a szemüvegét mindenhol keresi, pedig rajta van. Tehát, hogy ez végig ott voltál. Keresztes Szent János a szellemi páros ének elején ad ennek egy gyönyörű ilyen ívet, így írja, hogy te kedves lélek, akarod tudni, hogy hol lakik a te kedvesed? Akarod tudni, hogy hol lakik az a valaki, aki szeret téged? Hát én megmondom neked, ott lakik benned, és nem kell menned sehova. Benned él, és nem kell elmenned sehova, hanem magadba kell belépni, magadba kell behúzódni, mert ott van az a valaki, akit keresel. Természetesen. Megint csak hozzá kell fűzni. Ez nem zárja ki Isten jelenlétének a többi formáját. Tehát ez nem zárja ki azt, hogy Isten jelen van a mennyországban. Ez nem zárja ki azt, hogy Isten jelen van az oltári szentségben. Ezek mind valós jelenlétei az Istennek. Egyetlen jelenlétnek a különböző formái. Tehát ez nem arról van szó, hogy csak bennem van és sehol máshol nincs, de valahol Isten e világban való jelenlétének az eszközei, például az oltári szentség, azért vannak, hogy ezt a bennünk való jelenlétet erősítsék és tápláljék. Az oltári szentség azért van, azt is Jézus jelenléte, teste és vére, minden, amit a dogmatika tanít. De nem azért van, hogy azt mondjam, hogy Jézus a templomban van, utána 100 méter és itt vagyok én egyedül, mert akkor megint semmi értelme az egésznek, akkor megint egyedül maradtam, és megint nem szeret senki. Mert ő ott van valahol messze, azt ki tudja, mikor jutok el megint a templomba. Nem! Azért van az oltári szentségben, hogy táplálja bennünk ezt az állandó jelenlétet. Hát az áldozás szimbolikája nem ezt fejezi ki, hogy belép. És ott van benned. Pontosan azért, hogy tudd, hogy a templomajtón kívül épp úgy vele vagy, mint a templomajtón belül. Az oltári szentség egy fantasztikus segítő eszköz ebben, de nem arról szól, hogy Jézus jelenlétét leszűkítsük csupán az oltári szentségre. És ez is néha egy ilyen elhajlás, hogy azt mondjuk, hogy ott jelen van, máshol nincs. Imádkozni csak a kápolnába, csak a templomba lehet, sehol máshol nem lehet. Nem igaz. Isten benned él, Jézus benned él, és ezt a jelenlétet az oltári szentség táplálja, erősíti minden nap. Ezt az egyébként is meglévő jelenlétet és szeretetet. A szentségimádás is ilyen. Ne gondoljuk, hogy a szentségimádás arról szól, hogy ki van téve, hű, most akkor neki valami nagyobb jelenléte van kitéve. Hogy most ő jobban jelen van. Nem igaz. Jézus nem tud jobban meg kevésbé jelen lenni. Hogy mondtuk az elején, neki nem tud változni a térereje. Az oltár a szentségimádásos, füstös vélumos szentségimádáson 100%. Ó, az tuti biztos. Ha már ciboriumos, vélonyos, az már csak 80%. Kimegyünk a templomból, már csak lehet csak 40. Otthon sok profán izé között lehet még hús se az ő jelenlétének a térereje. Nem, nem, nem. Isten jelenléte 100%-os. Az oltári szentségben viszont megfoghatóbb, észlelhetőbb, nem nagyobb a jelenléte, csupán az érzékeim számára jobban vehető, amire nekem szükségem van, mint embernek. Mert én ember kell, hogy lássak, kell, hogy tapasztaljak, kell, hogy érezzek, halljak, ízleljek. Ezért van az oltári szentség. A szentségimádásnak szoktam én ezt a definícióját adni, hogy azt a valakit szemlélem, aki bennem van. Nem szép? Azt a valakit nézem, aki bennem van, mert a szentségimádás hogy nem jó. Hogy azt mondjuk, hogy Jézus ott van, 100 méter, és ott vagyok én. És akkor csak sóvárgok, hogy jaj. Nem. Őt nézem, mert az egy szemlélődés, de közben tudom, hogy ő bennem van. Csak ott most ki van téve egy speciális formában az ő jelenléte, most abban a fél órában, órában megfoghatóbb, ízlelhetőbb, de nem nagyobb, mint egyébként is, ami a lelkemben van. Látjuk? Fantasztikus ez. És ezért mondja Teréz, hogy lépjünk be önmagunkba, és ezt sose felejtsük el, hogy Istent mindenek előtt magunkban kell keresni. Jó, hát akkor már ennyit. Fog jönni majd, akkor 2 hét múlva ez a csodálatos 6. pont, ahol ezt a területet fogjuk megvizsgálni. Nagyon izgalmas dolgok lesznek, tehát várok mindenkit szeretettel. Van-e kérdés ezekkel kapcsolatban eddig? Igen. Ezért egy rövid kérdés, kis kérdés.
Kérdésem nincsen.
Akkor adjuk át a kérdezőnek. Jó, bocsánat, Ezsi néni. Igen. Kérdése van, egyéb Éva.
Ez a házasságnál, amikor oda meg a házaspárnak, ugye megfontoltad az Isten előtt szándékodat. Hát hogyha ezzel a szándékkal Isten napig bennem, és ha nincs erre felkészítve, akkor ez tulajdonképpen semmi is. Kijelenti ő, hogy megfontoltam, de ha nem olyan szándéka, most ez motoszkált a fejembe.
Igen.
Mert mi is elő lettünk készítve, de azért nem ennyire pontosággal, de azért felkészítette. Csak ez motoszkált most a fejembe a házasságkötése kapcsolatban, hogy megfontoltad, de azt fölteszik azt a kérdést.
Igen.
De ha nem azzal a szándéka, hogy tehát úgy, hogy igen, megszámoltam valószínűleg, de abban az állapot, hogy azért, mert Isten aki bennem, és úgy akarom az életemet leélni, igen. Akkor most mi van?
Igen. Ez Éva fantasztikus, mert ez eszébe jutott egy bizonyos 16. Benedek pápának is, aki szeretné bevinni a jogba azt, hogy ugye a jogban ugye sok-sok érvénytelenségi tényezője van a házasságnak, de egy valami nincs, pont az, amit mondott, és amit Benedek pápa is kigondolt, hogy a hitnek a hiánya. A hitnek a hiánya egy érvénytelenségi tényező lehet a házasságban. Ez most nincs benne a hatályos jogban még, de Benedek pápa már gondolkodott rajta, hogy betegye, ki tudja, a jövőbe ez bekerül-e. Tehát benne van az, hogy az, aki nem tudja, hogy szentség, az érvénytelen. Az, aki nem akar vállalni gyereket, az, aki ez meg a... Oké. De Benedek pápa behozta azt is, hogy a hitnek a hiánya is lehet épp ilyen érvénytelenítő tényező, hogy egyik se tudja, hogy ez micsoda, mert ez azért fontos, mert akkor tényleg az egész szentségi módon nem fog működni.
Igen, mert nagyon sok telefonon oda mennek, megkötik a házasokat, és fogalmuk sincs, hogy miért mentek. Igen. Oda mennek, de hát ugye megkötik, meg, mert kérik, megkötetik. De fogalmuk sincs, hogy valójában miért is mentek a templomba, igen. És miért kötöttek házasságot
szentségével. Igen. Igen. Mária?
Ez
itt a
kapcsolódik.
Köszönöm.
Ez hogyan mérhető? Tehát, hogy...
legjobb a kérdés. Úgy mérhető, szerintem, szerény nyomott véleményem szerint, hogy a lelkipásztor minimum 1 évet készítse föl a párt, minimum, és hogyha mondjuk 1 év dinamikus munkája alatt ez nem jön ki, akkor van esély arra, hogy jó, ez rendben van, de talán egy év alatt ez kijön. Tehát itt ugye, amit a szinódus mondott, hogy miért van krízisben a házasságban, nincs fölkészítés. Hogy lehet az, hogy mi szerzetesek? 6-7 éven keresztüli, ilyen laboratóriumi körülmények között, mindentől elzárva, mint a fehér egérkék, készülünk valamire, most ne botránkozzanak meg, ami felbontható, az örök fogadalom. És a házasság, amely felbonthatatlan, fölkészítjük őket 4 szombat délután. Tehát a 6-7 év és a 4 szombat délután, és csodálkozunk, hogy nem működnek. Mert hogyha, és meg külföldön egyébként, hál' Istennek ez már jobban indul, hogy a házasságra fölkészítő kurzusokat házasok tartják, és nem papok, csak házasok és papok együtt, és minimum 1 év vagy 2. Mert ott már kijön. 2 év alatt a szerelem is elmúlik, hál' Istennek, csak ott már nem. Most értik, mire mondom. Persze. Tehát az a fajta rózsaszín köv. Nem a szeretet múlik, hanem a rózsaszín köv múlik el, mert az egy hormonális dolog, nagyon szép, nagyon kell, de csak az eleje. Tehát akkor már az elmúlik, és akkor már sokkal inkább lehet alapozni valami mélyebb dologra. Tehát a felkészítés 1-2 éve alatt ez kijönne, mérhető lenne, szerintem, csak sajnos ez még ritka. Reméljük, hogy az egyházi gyakorlatban ez egyre jobban, ez a hosszabb távú felkészítés. Nemes Ödön atya, nagy jezsuita mesterünk, aki már elhunyt, ő írta szerintem a magyar nyelven föllelhető legjobb házassági fölkészítő könyvet, amely egyébként párkapcsolati nehézségekben élő párok, házaspárok számára is használható, Párbeszélgetés a címe. Mindenkinek ajánlom, aki ilyenben lenne. Máté.
Csak a témával kapcsolatban kicsit talán kemény kérdés, hogy viszont emiatt, hogyha ezt most mondjuk, mivel hogy még jól tudom, aki polgárit köt, annak még több mint a fele megköti templomba is. De ez a szükség lenne arra, hogy nem mindenkit összeadni? Mert ha a pap azt látja, hogy
persze.
Nem, akkor tömegéletni azt mondom,
persze.
Hogy ne
közönek. Hát egy bizonyos Bergoglio bíboros, aki most Ferenc pápa, még bíboros korában mondta azt, idézvén az ő elődjét, de ezt lehet az argentin helyzetre mondta, én nem akarom a magyar helyzetre mondani, szentségi házasságok 80%-a érvénytelen, szerinte. Miért? Mert ugye kulturális tényező, és most egy pap, lelkipásztor világosan látja, hogy ez a két ember nem fog menni. Csak a nagy-nagy szerelem van, nem tudnak kommunikálni egymással, mert már megy a szexuális élet előtte, kizárólag az van, nem tudják megbeszélni egymással, hogy mit egyenek ebédre, de testi szinten megcsupán a kommunikáció. Ez halálra van ítélve. És a plébános látja, de merné azt mondani ennek a bizonyos párnak, hogy nem akarlak benneteket összeesketni, vannak helyek, ahol meg is verik a papot például. Nem? Vagy azt mondják, hogy hát ez mi, magának az a kötelesség, hogy adjon minket össze. És legyen, én azt mondom, hogy a lelkipásztor legyen vér a picájába, álljon ki, és mondja azt, hogy nem adlak össze benneteket, mert úgy látom jobbnak. És ez lenne a jó, csak mivel amikor a szerelem rózsaszín ködébe van a pár, ezt nem értik meg. Atya, ezt szeretjük egymást. Pedig tehát itt kéne, valóban a lelkipásztori felelősségnek kéne mondani azt, hogy nem tanácsolom nektek. És akkor már is több jobb házasság lenne talán.
Isten szeret téged. Béri László Renátó Karmelita atya beszélt önismeretről és hétköznapi misztikáról.